Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, a Timóteushoz írott második levél, negyedik fejezetéből az első 8 verset olvasom a következőképpen. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, ints, biztos teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésemnek ideje. A ma nemes harcomat megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, nagyon sok irányba el lehetne indulni a mai igehirdetési alapige alapján. Lehetne szólni arról, hogy mit jelent az új generációként átvenni a stafétabotot a régitől. Lehetne szólni arról, hogy mit jelent a kereszténységben a stafétabotot átadni az új generációnak. Lehetne szólni és beszélni arról, hogy mit adhat a keresztény hit annak, aki egy egész életet ennek szentel, és pontosan érzi és tudja, mert itt már az öreg Pál apostol sorait olvassuk, hogy a földi számítások alapján neki szépen lassan már csak a búcsúzás maradt hátra. De ezen sok irány alatt van egy, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos gondolat, ami az egész igehirdetési alapigét valójában tartja. Ez pedig az, hogy Pál apostol az ő tanítványának, az ő utódjának, Timóteusnak úgy adja át a staféta botot, hogy az igehirdetés szolgálatára kéri. És az igehirdetés szolgálatához, kedves testvérek, nagyon sok minden olyan dolgot hozzárendel Pál apostol, amiből egyből érezni és látni tudjuk, hogy az igehirdetés szolgálata az nem egyenlő pusztán a szószéki szolgálattal. Nem azt mondja, hogy állják ki prédikálni, meg mondjál bölcs dolgokat. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, ints, biztos teljes türelemmel és tanítással. Az igehirdetés, kedves testvérek, az egy nagyon hétköznapi dolog. Minden egyes olyan szituáció, amiben én a hitemet megélve állok meg a szürke hétköznapokban, az igehirdetési szolgálat. Amikor valakit meg kell fedni, és azt képes vagyok nem idegből, meg düböl, meg haragból, hanem keresztény szeretettel megtenni, az igehirdetés. Amikor képes vagyok a másikat türelemmel hordozni, az igehirdetés. Amikor megbocsájtok, amikor bocsánatot kérek, amikor Krisztus Urunk szeretetét, irgalmát és kegyelmét a hétköznapi praktikus dolgokban meglátom, és rájövök arra, hogy ez nem válik el az én Isten hitemtől, hanem pont ott kell ezeket gyakorolni, az igehirdetés. És nagyon izgalmas, amit Pál ehhez az igehirdetési szolgálathoz hozzáköt, hogy elő kell állni vele, akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan, ezt összefoglalhatnánk egyetlen egy szóval, állandóan, Mert hogy lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Én nem gondolom azt, hogy Pál apostol a jövőbe látott. Én azt gondolom, hogy Pál apostol, aki a missziónak adta az egész életét, nagyon jól ismert bennünket, embereket. Lesz idő, amikor válogatjuk a tanítókat és a tanításokat, mert viszket a fülünk. És ez nem a jövőbe látás, ez a hétköznapok tapasztalata. A korintusi levélben, ami egy picit, az első korintusi levélben, ami egy picit idősebb, mint a Timóteusnak írott második levél, az első fejezetben a következőt írja Pál. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Alapvetően már az apostol is tapasztalja azt a két vezér irányt, amit a történelem jobbról-balról cizellál egy kicsit, de alapvetően tényleg ez a két vezér irány van, amivel a világ reagál a Krisztus keresztjére. Az első, amit megemlít, az a botrány, a skandallum, a megütközés, amit a korabeli zsidóság gyakorolt. És miért volt nekik botrány a kereszt? Azért, mert az ő ószövetség értelmezésük szerint, és ez fontos, hogy nem az ószövetség szerint, az ő ószövetség értelmezésük szerint, az Isten megígért messiását nem lehet kivégezni. Az Isten megígért messiása az majd egy király lesz, aki jön uralkodni, és rehabilitálja a dávidi királyságot. Az Isten messiása az egy hadvezér lesz, aki majd jól kipaterolja innen az összes pogányt, meg külföldit, aki megszállás alatt tartja a mi országunkat, a Szentföldet. Az Isten messiása az majd egy pap lesz, aki majd feneügyesen fogja hirdetni az Isten törvényét, meg az igét. És akkor kapnak egy názáreti ácsot. Aki hirdet háborút, csak éppenséggel nem a rómaiak ellen, meg a hellén kultúra ellen, hanem a bűnök ellen. Amit nem karddal, meg hadsereggel, meg stratégiákkal kell megvívni, hanem önvizsgálattal, meg bűnbánattal. Kapnak egy názáreti ácsot, aki megjön királyként, de éppenséggel a trónja a kereszt lesz, és nem valami nagy menet élén vonul be a trónra, hanem szamárháton, és nem leuralni jön, hanem az alázatnak a királyságát hirdeti meg. Kapnak egy papot a názáreti ácsban, de az nem arról prédikál, hogy hogyan kell ügyesen és jól levágni kecskét, bárányt, borjút, mózesi törvények alapján, hanem azt mondja, hogy leszek én a vezér áldozat, aki elhozza a megváltásotokat. És ezzel nem tud mit kezdeni a zsidó vallásgyakorlat 2000 évvel ezelőtt. Ez egy botrány számára. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg, tudom, hogy ezt már mondtam, még nagyon sokszor fogom mondani, van az Istennek humorérzéke. Mert az egyetlen egy vád, amit a zsidók meg tudnak fogalmazni Jézus ellen, az az, hogy Isten káromló. Kivégzik az Isten messiását az Isten védelmében. És az Isten ebből faragja ki a megváltást. A másik nagy vezér a reakció, úgymond, ahogy a keresztre lehet reagálni, ez pedig a bolondság, vagy bocsánat, hogy ennyire pőrén fogalmazom át pár sorait, ma azt mondanánk, hogy ez hülyeség. És ő a görögöket hozza itt fel, itt alapvetően a hellén kultúrát kell látni a sorok mögött. Nem vagyok történész, de azért megkockáztatom, hogy a valaha volt egyik legnagyobb civilizációról, hanem a legnagyobb civilizációról beszélünk. Az biztos, hogy egy olyan civilizációról beszélünk, ami a mi európai hétköznapjainkat a mai napig meghatározza. A hellén kultúra, ami hihetetlenül nagy filozófiai magaslatokba száll, és akkor most csak a három legnagyobbat hadd mondjam, Szokratész, Arisztotelész és Platon. És akkor nem beszélek a többiekről. A mai napig meghatározzák az európai gondolkodásmódot. A mai napig hatást gyakorolnak arra, hogy hogyan fogunk fel dolgokat. A tudományosság alapvető elveit a görög filozófia és a görög kutatómunka fekteti le. A két alapmódszert, amivel a mai napig dolgozik a tudomány, a megfigyelés és a kutatás, a kísérletezés, a megfigyelés és a kísérletezés, ezt a görögök kezdik el kibogozni. Az indukció, a dedukció, a következtetéseknek a módszertana, az szintén a görög kultúrában jön, és a mai napig ezeket használják és használjuk a hétköznapokban. És ennek a kultúrának, ami ennyire magaslatokba tudja felemelni a filozófiát és a logikus gondolkodást, egész egyszerűen értelmezhetetlen az a gondolat, hogy a názáreti ács halála az én megváltásom. Hát ez hülyeség. Hát Platon mennyivel nagyobbakat mondott. Meg Szokratész, meg Arisztotelész, meg a többiek. És akkor én meg vessem a hitemet egy zsidó ácsba, aki meghalt értem, és feltámadt. Az meg megint egy olyan hihetetlenül nehezen felfogható dolog. És akkor jön a legyintés, ez bolondság. De kedves testvérek, ez a két vezérreakció mai napig velünk van. És nem csak olyan értelemben van velünk, hogy egyházon kívül, vagy a kereszténységen kívül így reagálnak a Krisztus keresztjére sokszor a világiak, hanem az a helyzet, kedves testvérek, ezt nem merjük sokszor kimondani hangosan, de óév estéjén ki kell, hogy mi is nagyon sokszor ezen kettő alapján reagálunk az Úristenre. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy állj elő akár alkalmatlan, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő az igehirdetés szolgálatával, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Én a saját családomban, pedig ez egy viszonylag kemény katolikus háttérrel rendelkező família, jó Istennek megint van humorérzéke, én evangélikus lelkész lettem, a mai napig nem tudok egy-egy rokonomnál mit kezdeni azzal, hogy ott van a katolikus szentmisén, a körmeneten elmegy gyónni, tényleg a katolikus béközép rendes, szorgalmas tagja, és akkor elolvassa otthon a horoszkópot, mert hát abban benne van, hogy mikor lesz szerencséje. Majd mikor talál rá a szerelem. És akkor én nem tudom elmagyarázni, hogy drága testvérem, az Úr Jézus Krisztusban azt ugye tudod, hogy ez egy másik vallás hagyatéka. Hogy a szerencse az nekünk keresztényeknek maximum a gondviselés fedőneve. Hogy alapvetően ez egy teljesen másik kultúrából fakad, és hát ez nem egyenértékű a Krisztussal. Vagy van olyan kedves ismerősöm, jó barátom, aki vallásgyakorló ember, és akkor ilyen mindenféle kavicsokat aggat magára, mert majd az ásványok majd így úgy segítenek az ő személyiségének a kibogozásában, meg az életében, meg az egyensúly megtalálásában, meg a nem tudom. Nem is értem, miről beszél, derekasan bevallom. Én ehhez valószínűleg túl ortodox luteránus vagyok, hogy megértsem. Az ásványokkal meg úgy vagyok, hogy kavics-kavics. Tehát itt van, hogy elkezdjük szelektálni a krisztusi tanítást. Tudom, ami tetszik belőle, azt megőrzöm. Ami nem tetszik, vagy nem értem, annak a helyére meg hagyok beengedni valami mást, amivel tudok a hétköznapokban mit kezdeni. Viszket a fülünk, kedves testvérek, nekünk is nagyon sokszor. És akkor ilyenkor tudnak nagyot ütni azok a Jézusi mondatok, amikor egyszer csak jön mondjuk egy ilyen, hogy ne csak a fele barátodat szeresd, hanem az ellenségedet is. Hogyan? 30 éve rosszban vagyok a szomszéddal. Azt se tudom, mi vesztünk össze, de hogyha meglátom, felmegy bennem a pumpa. Hogyan szeressem az ellenségemet? Fordítsd oda a másik orcádat. Én? Biztos nem. Ha majd én erősen kiállok magamért, aztán megmutatom, És ehhez meg is fogom találni azokat az ideológiai felhatalmazásokat a társadalomban, amik pontosan a krisztusi igehirdetés ellen prédikálnak, és beülök vasárnap a templomba. És viszket a fülem, és akkor úgy vagyok vele, hogy hát jó van, elmondta a tisztelendő úr, benne van a Bibliában, de mégsem kell azért abból annyit mindent annyira komolyan venni. Hát amúgy is mennyi minden más is van a világon. Szelektáljuk a tanítást. Szelektáljuk a krisztusi kijelentést. És amikor meg mégis szembe jön velünk egy-egy kemény mondata az Úr Jézusnak, akkor vagy megbotránkozunk rajta, vagy legyintünk, hogy ez hülyeség. Hát ez hagyjuk. Hát mennyivel logikusabb dolgok is vannak ezen kívül. És akkor itt kell szerintem, kedves testvérek, óév estén egy picit megállni, és elgondolkozni a saját krisztusi gyökereinken. Én kimerem jelenteni azt, hogy a kereszténység egy radikális vallás. És picit tisztázzuk a radikális szó jelentését, mert ezt viszont a mai közbeszéd az én benyomásaim alapján hihetetlenül rosszul használja. Radikális alapján, amennyire én most lekódolni tudom a közbeszédet, a szélsőségek szinonimáját értjük. Ha jól figyeltem oda annak idején a latin órán Emese tanárnőnél, akkor a radikális szó jelentése azt jelenti, hogy gyökér, gyökérhez tartozó. Vagyis a radikális az azt jelenti, ami a saját gyökereit komolyan veszi. Ami a saját gyökereit nem akarja elengedni. Ami nem hagyja, hogy ezeket a gyökereket kivágják és lecseréljék, hanem ezekből a gyökerekből kíván táplálkozni, és ezekből a gyökerekből kíván valamit építeni. És ettől nem tántorodik el. És ez nem feltétlenül jelenti azt, kedves testvérek, hogy automatikusan szélsőséges. Mert hogyha én mondjuk azt mondom, hogy radikálisan nemzeti érzelmű vagyok, és most direkt hozok egy ilyen aktuál politikai áthallást, de megnyugtatok mindenkit, nem fogok aktuál politizálni, akkor nagyon hamar tisztába kéne raknom azt magamban, hogy az én nemzettudatom az nem kell, hogy azt jelentse, hogy valaki más ellenében vagyok magyar. Az nem azt jelenti, hogy én mást utálva, vagy gyűlölve, vagy lenézve tudok magyar lenni, vagy elnyomva tudok magyar lenni. Annak azt kellene jelenteni, hogy én ebből a kultúrából fakadom, ezt a kultúrát őrzöm, ezt a kultúrát alapvetően fontosnak és követendőnek tartom mások számára is, de tudom tisztelni az összes többi más nemzet saját értékét. Ez nem szélsőség. Na és akkor itt kanyarodnék vissza a radikális Krisztus hithez. A radikalizmusból kell fakadnia egy komoly eltökéltségnek. Egy olyan eltökéltségnek, hogy én azok mellett, a gyökerek mellett, amihez tartozom, kitartok, és azokból nem engedek. Ez nem azt jelenti, továbbra is hangsúlyozom, hogy ellenséges vagyok más gondolkodások, vagy más benyomások, vagy más emberek, vagy közösségek felé. Ez azt jelenti, hogy én tudom, hogy mihez kötődöm. Egy példát hadd hozzak ide, ha már megidéztem a katolikus hátteremet. Sosem tudtam mit kezdeni azzal az evangélikus öndefinícióval, amit sokszor kaptam meg lelkészként evangélikus testvérektől, hogy mi vagyunk azok, akik nem katolikusok, meg reformátusok. Hát ez egy másik felekezet ellenében való definiálás. Ez nem öndefiníció. Nekem az evangélikus nem azt jelenti, hogy nem az, aki nem katolikus, meg református. És itt kellene egy picit evangéliumi alapokra térve visszatérni a saját gyökereinkhez. Amikor viszket a fülünk a Krisztustól, mert zavar bennünket az, amit mond, mert bolondságnak éljük meg azt, amit az ige nekünk közvetít, akkor kedves testvérek, nem a társadalomban, nem az Úr Jézusban, a Bibliában, az egyházban, hanem valószínűleg bennem van a hiba. Én szeretnék valamit kényelemből kikerülni. Nekem kényelmesebb úgy definiálnom magamat, hogy én az vagyok, aki te nem vagy. Nekem kényelmesebb az, hogy kreálok egy ellenségképet, mert akkor nem kell nézni, vagy szembenézni saját magammal, hanem lehet mutogatni a fekete bárányra. Zárójelbe jegyzem meg, a Bűnbak című könyvet ajánlom mindenkinek, az Úr Jézus még a fekete bárány szerepét is felvállalja, értünk, zárójelbe zárva. De hogy nagyon fontos szerintem az új esztendő kapcsán végig gondolni azt, hogy a mi radikálisaink, a mi gyökereink, azok a Krisztusból eredve mit mondanak most nekünk. Mi az, amit már sikerült ebből megérteni, beilleszteni az életembe? Mi az, amivel még küzdök, ami zavar, ami feszít? Mi az, amire még nem tudok komolyan gondolni? És ezek olyan kérdések, kedves testvérek, amik egyébként azt gondolom, hogy külön-külön is megérnének egy-egy ige hirdetést, de még inkább gondolom azt, hogy valójában ezeknek az ige hirdetéseknek nem feltétlenül szószékről kell elhangoznia, hanem a testvéri találkozásokban kellene ezt valahogy megtalálnunk. Éppen ezért én most nem akarok ilyen nagy okosságokat a testvéreknek kifejteni óévestéjén az ige hirdetésben, hanem ezeket a kérdéseket hagynám itt. Hogy vigyük ki magunkkal, rágjuk meg egy picit magunkban, és gondoljuk végig azt, hogy hányadán állunk az Úrral. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy benned gyökerezhetünk, hogy a hitünk, ami tőled ered, és ami megtart, ami vezet, az valójában hozzád köt bennünket. De sokszor könnyebb válogatni magunknak tanítókat. Korszellem alapján, mások ítélete, előítélete alapján, megfelelési vágyból. És sokszor elfelejtjük, hogy ezek a gyökerek valójában mire is mutatnak, aztán megbotránkozunk, vagy éppen bolondságnak tartjuk a te igédet. Erősíts meg bennünk. És hogyha megfogalmazódik bennünk a botrány, akkor az a botrány feszítsen bennünket addig, amíg a kereszt mögé tudunk nézni, hogy lássuk annak igazságát. Ha megfogalmazódik bennünk a lenéző legyintés, akkor feszíts bennünket addig, amíg csak szembe jön velünk az az igazság, ami minden emberi logikát felül tud írni. Mert tőled eredő bölcsesség az. Így erősíts meg bennünket, ígéddel, a Krisztusban való közösséggel. Amen.